nyilvánvalóan egy kulcsfontosságú tényező, hogy a szövetségnek miként alakul a kampánya. Helyi szinten teszem hozzá, hogy viszonylag látható a szövetség, ha nem is önálló rendezvényekkel, de a falunapokon való részvétellel, helyi találkozókkal. Gyimesi György, illetve Forró Krisztián is egy meglehetősen aktív személyes kampányt folytat.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
Hamarosan itt az előrehozott választás. Vajon eddig miért nem kampányoltak az egyes pártok? Mi lehet a SMER meggyőző előnyének a hátterében, és honnan merítenek erőt a progresszívek? Lesz intézményes képviselete a felvidéki magyarságnak? De beszélünk arról is, hogy miért vannak rejtőzködő szavazói a Republikának, illetve azt is megvitatjuk, hogy Matovic számára miért volt bátor húzás koalícióban. Togár Géza politológus a vendégem, őt kérdeztem az aktuális szlovák belpolitikai eseményekről. Tartsanak velük! Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Togár Géza politológust. Szervusz Géza, légy üdvözölve nálunk.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Még javában tart a nyár, de hamarosan itt a szeptember 30-a, ami azt jelenti, hogy akkor tartják az előrehozott parlamenti választást Szlovákiában. Ez idáig nem igazán látunk aktivitást a pártoktól, tehát még nem nagyon kezdődött el a kampány. Te is így látod?
Tehát a nyári időszakban vagyunk, és azt látni kell, hogy a nyári időszakban egy kicsit máshogy működnek a kampányok, mint akár ősszel, akár a tavaszi választások során. Ami nagyon hiányzik, és értelemszerűen hiányzik, azok a pártokhoz, kimondottan a pártokhoz kötődő kampányrendezvények, ahol akár a plakátok színvilága, akár a fellépők, akár a rendezvényekhez kapcsolódó üzenetek egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy az adott párt a lehető legjobban láthatóvá tegye magát. Miután nyáron a célközönség egy része kirándul, illetve nyáron kevésbé foglalkoznak az emberek a politikával, éppen ezért ez nem is annyira érezhető. Óriás plakátokban, politikai üzenetekben nincs hiány, és hát nyilvánvalóan a parlament utolsó ülései azok igazából a pártoknak a kampányolásáról szóltak, és nem feltétlenül az érdemi képviselői munkáról.
Miközben, hogyha a felméréseket vesszük alapul, akkor elég különbözőek az erőviszonyok, és hát az elmúlt néhány hónapban a különböző ügynökségek, a közvéleménykutató ügynökségek a SMER-t, a PSZ-t és a HLAS-t hozták ki, mind így sorrendben első háromként. Tehát ez a három nem változik, és ez nagyon mutatja azt, hogy ezek a pártok, ezek biztos parlamenti mandátummal fognak rendelkezni. Minek köszönhető szerinted, hogy a SMER ennyire megerősödött, és ugye vezetik a közvéleménykutatásokat, illetve a PSZ-nek mi a titka?
Igen, hát az a három párt, ez kivételezett helyzetben van, talán még a Republika rajtuk kívül az, aminek szintén biztos a parlamenti képviselete. A SMER az elsősorban annak köszönheti a mostani népszerűségét, hogy Robert Fico egy olyan dolgot tud kínálni a választóknak, amit más pártoktól nem igazán kapnak meg, talán a szélsőjobboldali Republikán kívül. Fico ugye az, aki hangsúlyosan úgy definiálja a SMER-t, mint egy pártot, ami az ukrán-orosz konfliktusban egyértelműen egyértelműen nem az ukránok oldalán foglal állást. Robert Fico az, aki megpróbálja saját magát ilyen mártír szerepbe hozni az igazságügyi botrányok kapcsán, és Robert Fico az, aki nagyon agresszívan és folyamatosan támadja, illetve támadta az előző korszak három kormányát. És teszem hozzá, hogy amúgy politikailag ez be is jött neki, hiszen a SMER gyakorlatilag visszatért a népszerűségének arra a szintjére, ahol a 2020-as választásokon még Pellegrinivel együtt volt. A HLAS-nak egy kicsit más a helyzete, ott Peter Pellegrini pártjának az a legnagyobb dilemmája, hogy előbb-utóbb állást kell foglalnia valamilyen módon abban, hogy mégis kivel vagy hogyan képzeli el a kormányzást, és hát értelemszerűen a választók egy része nem szeretne nekik mandátumot adni arra, hogy Robert Ficoval kormányozzanak, a másik része pedig nem szeretne nekik mandátumot adni arra, hogy egy hangsúlyosan nyugatpárti kormány jön létre, úgyhogy egész egyszerűen meg kell találni az arany középutat, de addig is nem feltétlenül biztos, hogy vissza tud térni a népszerűségi listáknak az első helyére, sőt most már ugye a második is veszélyben van. És hát a progresszív Szlovákiának a sikere meg leginkább abban rejlik, hogy ez a párt az, amelyik biztosan be fog jutni a parlamentbe, nagyon erősen nyugatpárti, és hát gyakorlatilag a legliberálisabb pártnak is számít ilyen szempontból, és a bizonytalankodó választók számára pedig egy stabil és kiszámítható opciónak tűnik a sok 500%-os határ körül táncoló párthoz képest.
Nagyon sok apró párt, jobboldali, liberális, konzervatív párt mozog 5% körül, tehát a veszélyzónában vannak, és olyan forgatókönyv is megvalósulhat, vagyis hát reális lehet az, hogy ezek közül a pártok közül egy se fog bejutni a parlament, vagy csak egy-kettő fog bejutni, de az is, hogy esetleg 8-9 párt jut be a parlamentbe, úgyhogy nagyon érdekesen alakulnak az események körül ezek között a pártok között. Te hogy látod, mi lehet a legreálisabb forgatókönyv, hány párt juthatna be ezek közül?
Igen, hát aznap pont ezt nagyon nehéz megjósolni, és valóban különféle választási forgatókönyvek azok 5 és 9 párt közé teszik a bejutó pártoknak a listáját, és az amúgy nagyban meg fogja majd határozni a jövőbeni koalícióknak a valós lehetőségeit, hogy az egyik vagy a másik párt éppen 4,9 vagy 5,1%-ot fog kapni a választásokon. Na már most, ahogy arra korábban is ugye utaltunk ebben a beszélgetésben, van négy párt, aminek szinte biztos a bejutása, Smera, Hlasa, PS, illetve a Republika, és emellett van még további hát 6 vagy 7 párt, amelyik ott mozog az 5%-os küszöb körül. Ugye ott van az SZSZ, a Smerodina, a KDH, az SNS, a Szövetség, és még a Demokratit ide lehet valamilyen módon sorolni. És van egy párt, az Egyszerű Emberek, Igor Matovics pártjak, akik számára ugye ennek a hárompárti koalíciónak a 7%-os választási küszöböt kell átütnie, és ez a párt, ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy milyen és mennyire stabil koalíció alakulhat meg Szlovákiában a választások után. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Igor Matovicsal és az Olanóval szinte senki nem koalícióképes, és nem is akarnak velük koalíciót kötni. Hát, hogyha bent vannak a parlamentben, az egy olyan 14-15 halott mandátumnak számít ebből a szempontból. Viszont, hogyha nincsenek bent, akkor megnő a potenciális ereje, akár egy Smer köré, akár egy PS köré építő koalíciónak. Szóval Matovicséknak a szereplését mindenféleképpen érdemes lesz majd figyelemmel kísérni.
Igen, és hogyha már az Olanónál vagyunk, akkor ugye említettük, hogy nekik 7%-ot kell elérniük ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe, hiszen koalícióban indulnak a Zalogyiva és a Kresztyeszka Uniával. Miért jó az Matovicsnak, hogy ezt a merész dolgot bevállalta? Tehát ez is egy ilyen populizmus, vagy ez is egy ilyen hasonló, tipikus Matovicsi húzás, hogy ő ennyire kockáztat, és ennyire bízik abban, hogy ilyen jó eredmény fog tudni elérni? Mi áll ez mögött?
Hát igen, ez minden bizonyal a választási stratégiájának a része, de nem merném rámondani, hogy egy egyértelmű mesterhúzás, hiszen az előző, a 2020-as választásokon is volt egy párt, amelyik nagyon bízott a koalíció sikerében, technikailag csak aztán nem jött össze. Igen, a Progresszív Szlovákia, ami ugye 6,96%-kal gyakorlatilag pár száz szavazat hiány maradt ki a parlamentből, és csupán azért, mert technikailag is koalícióra léptek a Szpoluval. Na már most Igor Matovics hisz abban, hogy ő jól tudja mobilizálni a választókat. Ez ugye az Olanónak nagyon jól sikerült a 2020-as választásokon is, és szerintem amúgy most is kimondottan aktív kampányra készülnek. Pont ugye ezt a beszélgetést ezt hétfőn veszük fel, és vasárnap jelentették be az Olana választási kampányának a kezdetén, amikor kiderült, hogy ilyen személyre szabott fiat 500-asok fogják járni keresztül kasul az országot. Illetve hát ugye az 500 eurós választási részvételért járó illeték Matovics kampányának egy központi eleme, ami hát technikailag a féle ilyen pénznek számít, és emellett meg a választói szeretik látni azt, hogy valaki a korrupció ellen fellép, Igor Matovics egyszerűen nem arra épít, hogy őt nagyon sokan fogják szeretni, valamint, hogy általános népszerűségnek örvend majd az országban, mert ez nincs így, és hát igazából a legnépszerűtlenebb politikusnak számít, de arra épít, hogy legalább 7% a választóknak az igazából értékeli az ő korrupciaellenes harcosi, és amúgy következetesen ellenzéki imidzsét.
Említettük a jobboldali pártokat. Hogyha megfigyeljük az előző választásokat, akkor az egyes elemzők ugye mindig felhozták azt, hogyha esetleg kialakulna egy jobboldali egység, hogyha ezek a pártok összefognának, akkor lehet, hogy nagyobb sikert tudnának elérni a választásokon. De ez mindig megjósul, és rendszerint a választások előtt ugye nem tudnak összefogni ezek a pártok. De mi az ok annak, hogy a jobb oldal ennyire széttöredezett?
Én úgy gondolom, hogy ez egy általános jelenség, nem csak Szlovákiában, de más országokban is, hogy jobboldali pártok azok inkább töredezettebbek, míg a baloldali pártok azok egységesebbek, és baloldalon kialakul egy-egy nagy gyűjtőpárt. Egyszerűen a jobboldali pártoknak az ideológiája az nagyon sok, hát mondjuk úgy, hogy árnyalatban pompázik. Tehát a kereszténydemokraták és a liberálisok között televe van egy óriási nézetkülönbség, miközben a két oldal az általában egymásnak a szövetségese szokott lenni. Igazából a vállalkozópárti pártok, a enyhén kereszténydemokrata, de azért jobboldali pártok, ez mind-mind egy-egy ilyen külön társaságnak számít. És teszem hozzá, hogy a szlovákiai politikai hagyományok, ugye az, hogy mindig is sok jobboldali párt volt, ez igazából hosszú távon is konzerválja ezeket a konfliktusokat, mert sok esetben személyes akadályai vannak az egyesülés elmaradásának. Elképzelhető, hogy egy-egy politikus egyszerűen személyesen nincs a másikkal jóban, és hát az egyesülés az mindig is sokkal nehezebb és körülményesebb folyamat, mint a szétforgácsolódás és a szétválás. Tehát ebből kifolyólag a jobb oldal helyzete szerintem egyhamar nem fog változni Szlovákiában. Egyszer történt meg, hogy létrejött az SDK, mint egy gyűjtőpárt, és annak egy konkrét oka volt az, hogy a meccsiari törvények értelmében lehetetlenné vált egy túlságosan sokszínű nagy koalíciónak a létrehozása. És szerintem ez nem is fog megtörténni egyhamar újra.
A jobboldali pártoktól akkor menjünk még jobbra, konkrétan a szélső jobb oldalra. Ugye a Lösszönösze után megalakult a Republika, és többen kiléptek az egykori LSNS pártból, vagy hát még létezik az LSNS, de már nem nagyon mérik őket, és hát új köntösbe csomagolták tulajdonképpen a szlovák szélsőjobbot. Sikeresebbek, szalonképesebbek, és sokkal szofisztikáltabbak, és ez a felméréseken is egyébként egyértelműen látszik, hogy rendszerint ugye 7-8%-ra mérik őket, tehát ugye az említett három párt után ők a negyedikek, és biztos bejutók lesztek. Mi a Republikának a titka, illetve 2016-ban sok rejtőzködő szavazó volt az LSNS-nek, és így nem tudták pontosan behatárolni azt, hogy a párt milyen eredményt fog szerezni. Ilyen hasonló történhet a Republika esetében is?
Történelmileg Szlovákiában már igazából az, hogy a rejtőzködő szavazók léteznek, ez egy igazolt tény, és a Republika egyértelműen számolhat hasonló rejtőzködő szavazókkal, azzal együtt, hogy ez igazából nem, tehát ezek a rejtőzködő szavazók nem csak a Republikánál, hanem valószínűleg a Smernél is ki fognak még kötni. Én nem számolok azzal, hogy olyan nagyon kiugróan jobb eredményt érne el ez a párt. Feltétlenül mondanám, hogy szalonképesebbnek annál, mint ahogy korábban az LSNS viselkedett, viszont mindenféleképpen egy picit, hát mondjuk úgy, hogy demokratikusabban működik, vagy több lábon áll, ez talán egy fokkal jobb kifejezés, mint a demokratikusabb, mert ugye még az LSNS az Kotlebának a személyes projektje volt, addig a Republika mögött azért több autonóm, meg hát szlovákiai viszonylatban erős személyiség is felsorakozott. Itt a Republika kapcsán sokkal inkább nem is az a kérdés, hogy bejutnak a parlamentbe és hogy erősek lesznek, hanem inkább az a kérdés, hogy mekkora a koalíciós potenciáljuk. Mert az egyértelmű, hogy a Smerrel valamennyire kompatibilisek ideológiailag, elképzelhető, hogy az SNS-szel vannak közös pontjaik, de ezen túl még szerintem akár a Smerodina, akár más pártok is nagyon komoly aggályokat fogalmaznának meg azzal kapcsolatban, ha egy formányon kellene ülniük és ténykedniük. Szóval ez egy nagy kérdés, hogy pontosan meddig is jut a Republika parlamenti padsorokból eljut a kormányba. Szerintem sokkal valószínűbb, hogy nem, mint hogy...
Egyébként ezt rengeteg elemző, illetve politikai kommentátor emlegeti, hogy egy Smer Republika koalíció az nagyon is elképzelhető, hiszen a Smer is korábban kijelentette, hogy a Republikával szívesen elmenne, de már például, hogy Lasz az nem csatlakozna hozzájuk, viszont hogyha bejut az SNS, akkor megint érdekesen alakulhat a történet, egy Smer Republika SNS koalíció, hát finoman szóval is elég fura lenne, de mikor vált Fico számára elfogadhatóvá a Republika a felvállalása, és esetleg ha ilyen kormány alakulna, akkor az mit válthat ki például az Európai
Hát
Unióból?
eleve, hogy odaig el kell jutni, és itt szerintem az alapvető probléma abban rejlik, hogy a Lasz kihagyásával egész egyszerűen nem lenne meg a parlamenti többsége egy SNS Republika-Smer kombinációnak. A Lasz pedig, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon utolsó utáni forgatókönyvként venne részt egy ilyen konstellációban. Peter Pellegrininek az az ambíciója, hogy hosszú távon építse magának egy sikeres pártot, és szerintem, hogyha a Republikával koalícióra lépne a Lasz, mint ahogy azt egyébként jelezte is, hogy ezt nem szeretné, akkor el is áshatná ezt az önálló kezdeményezést. Szóval szerintem ez Pellegrininek egyáltalán nem az érdeke. Nyilván az egy másik kérdés, hogy pontosan mik is lennének a prioritásai mondjuk egy hasonló kormánynak, hogy mennyire lenne hangsúlyozottan akár nyugatellenes, akár orosz párti. Én úgy gondolom, hogy de ez ugye nyilván a személyes véleményem és nem valamiféle szakmai prognózis, de úgy gondolom, hogy Robert Fico, hogyha szerepet is fog vállalni egy jövőbeli szlovák kormányban, az egy sokkal mérsékeltebb szlovák kormány lesz, és nem feltétlenül a Republika részvételével. Az SNS viszont már nagyon könnyen lehet, hogy kormány szerephez juthat, hogyha bejut a parlament.
Ha azt nézzük, akkor ugye ők tényleg nem kommunikálnak a választóik felé egyértelműen. Mi játszódhat le náluk, tehát hogy ők, nekik mi lenne a legjobb forgatókönyv? Inkább a jobboldali pártokkal kormányt kialakítani, vagy kényelmesen elmenni a Smerre?
Hát egy abszolút ideális legjobb forgatókönyv a Lasz számára, ami szerintem szinte biztosan borítékolhatóan nem fog bekövetkezni, az lenne, hogy a párt megnyerni a választásokat. Ugye eleve ennek nem túlságosan nagy az esélye. A Lasznak az lenne az érdeke, hogy egy ilyen esetben, hogyha megnyerni a választásokat, akkor létre tudjon hozni egy centrista kormányt, amelyben nem játszik szerepet a Republika, nem kap szerepet a Smer, de még ki lehet esetleg hagyni a PS-t is a spektrum másik oldaláról. És akkor a Lasz azt mondhatná, hogy létrehozott egy centrista, mindenféle szélsőségektől mentes, nyugodt, szakmaiságra építő kormányt, de ennek az államforgatókönyvnek az esélyeset szerintem abban a pillanatban megsemmisült, hogy a Lasznak a preferenciái elkezdtek süllyedni.
Melyek lehetnek azok a kulcsfontosságú témák, amelyek uralkodhatnak az egész kampány során? Ugye gondolom az orosz-ukrán háború az egy olyan téma lesz, amelyre mindenki elmondja a véleményét, illetve ez egy nagyon erős téma lesz, de ezek mellett esetleg mi lehet az, ami segíthet az egyes pártoknak, vagy melyik témák fognak uralkodni a kampány során?
Hát mindenképpen az orosz-ukrán háború egy központi téma lesz, de szerintem leginkább az országnak az általános irányultsága lesz egy fontos téma a kampány során, sőt igazából ugye az is. Tehát az, hogy mennyire kell a nyugattal tartani, és mennyire kell kritikátlanul a nyugattal tartani kulcsfontosságú kérdésekben. És a Fico-féle narratíva alapján a nemzeti érdekek védelme, az sok esetben elmaradt az elmúlt időszakban. Ő az, aki olyan úgy pozícionálja magát, hogy a szlovák nemzeti érdekek védelmét sokszor akár uniós sugallatok vagy központi állítások ellenére is meg fogja tenni. De emellett szerintem kimondottan fontos téma, bár nem annyira sokat beszélnek róla, de nagyon sokan ilyen motivációk alapján fognak szavazni, de az embereknek az anyagi biztonsága, mert ugye az infláció, az általános drágulás, ez kimondottan megsemmisítő hatással volt a lakosság pénztárcájára, és a reálbérek azok nagyon komoly mértékben csökkentek Szlovákiában. Tehát van egy alapvető elégedetlenség a jelenlegi kormánygazdaság politikájával. Ironikus módon amúgy nem is arról van szó, hogy valaki bemutat valamiféle alternatívát, mert szerintem nem lesz ilyen, tehát a Smernek sincs világos alternatívája. Egyszerűen a Smer arra alapoz, hogy az emberek fejében ez a párt továbbra is egy ilyen szociális vagy gondoskodó párt ként jelenik meg. És hát emellett nyilván lesznek még apróbb kisebb témák, tehát az egyszerű emberek biztosan a korrupció ellenességre fog alapozni. A nyugatpártiság mellett a liberális, illetve a jobboldali pártoknak a mondani valójában pedig fel fog tűnni az, hogy az a mondani való, hogy meg kell hagyni a rendőrség autonómiáját, és teljesen szabad kezet kell biztosítani a rendőrségnek az előző kormányok bűneinek a feltárásában. És én úgy gondolom, hogy nagyjából ezek lesznek azok a központi témák, amik befolyásolni fogják a választási kampányt.
Végül nézzük meg a magyar pártokat, illetve a szövetséget. Ugye, hogyha a felmérésekből indulunk ki, akkor a szövetségnek van a legnagyobb esélye, hogy bejusson a parlamentbe. Ugye a Simon Zsolt féle Magyar Fórumot azt alig mérik 1,2-1,3%-ra hozzák ki az ügynökségek, ugyanúgy a Modri Most hídat is. Viszont a szövetségnek van a reális esélye, hogy átlépje az 5%-ot. Az elmúlt hónapokban szinte 3-4%-ra mérték a magyar pártot, viszont legutóbb ez már meghaladta az 5%-ot. Minek köszönhető ez a fellendülés, illetve hol tud még a szövetség mobilizálni, illetve mozgósítani?
Igen, hát először talán a szövetségnek a riválisairól. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen nyilvánvaló a mostani adatok és tendenciák alapján, hogy a Magyar Fórum, illetve a Simon Zsolt által összehozott pártszövetség, ez csak nagyon szimbolikus eredményt fog elérni a választásokon, és az is nyilvánvalónak tűnik, hogy egyszerűen nincs felhajtó ereje a Modri híd formációnak sem. Tehát ez a párt is nem hogy a 5, de valószínűleg milyen a 3%-os határ alatt fog végezni. Itt most tényleg az egy kulcskérdés Szlovákia-Magyar szempontból, hogy a szövetségnek milyen lesz a választási eredménye. Ilyen fellendülő tendenciáról azért még nem beszélnék, nagyon szkeptikus lennék akkor, hogyha valaki ezt így jellemezné. Azt kell látni, hogy vannak olyan közvéleménykutató ügynökségek, amik tendenciózusan alulmérik a szövetséget, és vannak olyan ügynökségek, amik a többihez képest kimondottan optimistán felülmérik. És tendenciáról akkor beszélhetnénk, hogyha mindegyik ügynökségnél egyértelműen javulnának a szövetség korábban magához képest mért eredményei, erre még nem került sor. Ettől függetlenül nyilvánvalóan egy kulcsfontosságú tényező, hogy a szövetségnek miként alakul a kampánya. Helyi szinten teszem hozzá, hogy viszonylag látható a szövetség, ha nem is önálló rendezvényekkel, de a falunapokon való részvétellel, helyi találkozókkal. Gyimesi György, illetve Forró Krisztián is egy meglehetősen aktív személyes kampányt folytat, de ugyanakkor a szövetségnek a problémái azok szerintem nem is feltétlenül a személyes megjelenésnek a hiányából fakadnak ebben a pillanatban, hanem egész egyszerűen azt kell magának a pártnak is látnia pontosan, hogy milyen módon tudja valóban mobilizálni a határozatlanokat. A szövetség az előző két évben kimondotta, mintha azért dolgozott volna, hogy hitelességi problémákat okozzon saját magának, és ki kell alakítani egy ilyen hitelességi tőkét a legtöbb választónál, hogy akár nem is feltétlen Gyimesinek a szlogenjeire, vagy az MKP-nak, a szövetségnek a programjára alapozva válasszák őket, hanem megbízzanak abban, hogy ez a párt ez képes képviselni a magyar közösség érdekeit a parlamentben, és szerintem ebből a szempontból egyértelműen van még tennivalója ennek a pártszövetségnek, ennek a három platformnak. Meglátjuk, hogy működhet ez a mobilizáció a következő két hónapban. Az biztos, hogy elejé közvéleménykutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy muszáj további választókat mobilizálni a szövetségnek, hogyha be akar jutni a parlamentbe.
Hát ilyen választók látnak például azok, akik rendszerint kiszoktak maradni, vagy távol szoktak maradni az urnáktól, hiszen ha megvizsgáljuk az egyes választásokat, a 2020-as, 16-os, 12-es parlamenti választásokat, akkor a dél-szlovákiai lakosságból ugye nagyon kevesen mentek el szavazni, és ezek azok a szavazók, akik valami miatt távol maradtak. Hogyan lehetne ezeket a szavazókat megszólítani a szövetségnek, vagy ezek miért maradhatnak távol?
Hát ehhez mélyebb vizsgálatok kellenének, illetve felmérések. Hát ugye most is támaszkodhatunk párra, de ezek eléggé limitált számban jelentek meg, és jellemzően a Fórumintézet szokott foglalkozni a szlovákiai magyar szavazóknak a preferenciáival, illetve a szándékaival. Az egyértelműnek tűnik, hogy van a szlovákiai magyar szavazók körében egy ilyen általános igény arra, hogy legyen vége a közösségen bőli belső villongásoknak, és hogy ne egymás szidásáról szóljon a szlovákiai magyar politika. Én nem hiszem, hogy ennek a szövetség olyan nagyon meg tudott volna felelni az elmúlt két évben. Nyilván a hitplatform részének kiválása óta egy kicsit változott ebből a szempontból a helyzet, de ugyanakkor a Hit platform kiválását követően megelőállt az a helyzet, hogy a szövetségnek megint nincs monopóliuma, úgymond magyar pártként definiálnia magát. Mindenféleképpen szükség van tehát egy ilyen hosszú távon kialakított hitelességre, és hát nyilván a választóknak egyszerűen meg kell bízniuk a pártban, ami azt jelenti, hogy kell látniuk, hogy mihez kezd magával ez a párt a parlamentben, hogy kivel van, hogy mik számára a fontos célkitűzések. Szerintem ezt nem igazán sikerült jól artikulálni a pártnak az elmúlt hónapokban.
Hát gondolom, de azért most a hajrában ezt meg lehet tenni, és gondolom ez lesz a kulcsfontosságú dolog, hogy ez mennyire sikerül a választók felé kommunikálni.
Igen, a hajrában ezt meg lehet tenni nyilván, de ugye a választók egy részét még meg is lehet győzni a magában a választási kampányban, de a nagy általánosságban véve a pártok folyamatosan kampányolnak, és nem csak és kizárólag a választások előtti kampány eredménye az, amit látunk a leadott szavazatszámban, hanem az előző, a választók az előző 3-4-5 év munkáját értékelik, és ez alapján ítélik meg az adott pártot. Szóval ez nem csak egy rövid távú kampány kérdés, hanem egy hosszú távú hitelességi kérdés is.
Milyen részvételre számítasz?
Itt tényleg a felmérések adnak némi támpontot erre vonatkozólag. Azt kell látni, hogy 2020-as választásokon nagyjából 65%-os volt a választási részvétel, ami egy kimondottan magas részvételnek számított az előző évekhez képest. Ez köszönhető amúgy többek között ugye a kuciakgyilkosság utóhatásainak és egy ilyen korrupcióellenes rendszerváltó hangulatnak is. Most az elmúlt 3 évben én úgy gondolom, hogy a politikai elit azért eléggé eljátszotta ezt a rendszerváltó bizalmat, és nagyon sok a kiábrándult szavazó. Szlovákiában historikusan olyan 53 és 60% között szokott alakulni a választási részvétel az elmúlt 20 évben, és a 2020-as részvételi arány az egy anomália volt, tehát hogy magasabb volt, mint az átlag. Úgyhogy ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy ide fog visszatérni ez a részvételi arány. A legtöbb közvéleménykutató ügynökség, ami egyébként becsül részvételi arányokat, az nagyjából olyan 60%-ot, vagy 60% körüli értékeket mér, de hogyha nekem fogadnom kéne, akkor én azt mondanám, hogy ennél valamivel alacsonyabb lesz a részvétel.
Hát meglátjuk, szeptember 30-án kiderül, és lehet, hogyha egy mozgalmasabb hajrá kampány fogunk látni, akkor ez a részvétel nagyobb lehet, és hát kíváncsiak leszünk az, hogy a felmérések mennyire fogják beigazolni a választás eredményét. Géza, nagyon szépen köszönöm a mai elemzésedet, és remélem, hogy legközelebb is ugyanígy találkozunk, és már az akkori aktuálisabb politikai eseményeket tudjuk elemezni.
Köszönöm a meghívást, és mindenkinek nagyon kellemes nyaralást, illetve nyári munkát kívánok.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a megtiszteltető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is.
A viszont hallásra.